Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltár első versét énekeljük. 42. Zsoltár így kezdődik, mint a szép híves patakra. Elfoglalva 469. dicséret első három versét énekeljük. A 469. dicséret így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd. Erős városunk van, szabadítása kőfalként és bástyaként szolgál. Nyissátok ki a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, amely megőrzi hűségét. Akinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mert benned bízik. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ezen az estén újra eléd állhatunk azzal a vágyal, hogy együtt legyünk veled, halljuk a te szavadat, és szeretnénk teljes lényünkkel rád hangolódni. Szeretnénk, Urunk, minden egyéb gondolatot, zavaró körülményt elhárítani, hogy csak te légy velünk, és a te szavad szólalhasson meg, hogy meghalljuk azt, amit mondasz. Mert Urunk, te szólsz, de gyakran annyi minden zaj vesz minket körül, hogy nem halljuk. Mert nem az a gond, hogy te nem beszélsz, hanem az, hogy mi nem halljuk meg, amit mondasz. Néha még az is megtörténik, hogy nem akarjuk hallani. És Uram, mindezt most vedd ki a szívünkből, hogy ott legyen, hogy igenis meg akarjuk hallani, amit mondasz, és amit megértünk, amit kérsz, azt megkívánjuk tenni. Úgy, ahogy itt az igében is majd látjuk, hogy te szóltál, és akik ezt a szót, ezt az üzenetet fogták, azok megtették azt, amit mondtál nekik. Hiszen az igét azért adtad, hogy tegyük, éljük, cselekedjük, hogy rajta keresztül a te akaratodat vigyük bele ebbe a világba. És Uram, meg kell vallani, hogy nem mindig vagyunk ilyen engedelmes tanítványok. Nem mindig mozdulunk, amikor szólsz. Könnyebb mozdulatlannak maradni, könnyebb elengedni a fülünk mellett, amit te kérsz tőlünk, de Uram, bocsásd meg, és töröld el szent véreddel, töröld ki a szívünkből ezt a gondolkodást, ezt a magatartást, és az, hogy teljesen oda boruljunk most eléd úgy, mint szolga az Ura elé, és tudjuk mondani, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, és Uram, szólj, mert kész vagyok tenni, amit nekem mondasz. Kérünk így, szent lelked által, adj most világosságot a szívünkbe, és értesd meg velünk akaratodat. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. fejezetének az első 12 verséből. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Antiókhiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, és a cirénei Lucius és Manaén, aki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, és Saul. Amikor egyszer ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, azt mondta a Szentlélek, válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Így aztán miután böjtöltek és imádkoztak, kezüket rájuk tették, és elbocsátották őket. Ők pedig a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, majd onnan elhajóztak Ciprusba. Amikor Szalamiszba értek, az Isten igéjét a zsidók zsinagógájában hirdették, és János is velük volt, mint segítőtárs. Hogy bejárták a szigetet egészen Páfoszig, találkoztak egy zsidó mágus, hamis profétával, akit Bar Jézusnak hívtak. Ez Szergius Paulus helytartónak, ennek az okos embernek a kíséretéhez tartozott. Ő magához hivatta Barnabást és Sault, mert hallani akarta Isten beszédét. Elimás, a mágus azonban, neve ugyanis ezt jelenti, ellenállt nekik, és igyekezett a helytartót elfordítani a hittől. De Saul, akit Pálnak is hívnak, megtelve szent lélekkel, rászegezte tekintetét, és azt mondta, te minden csalással és hamissággal teljes ördögfi, minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elfordítani az Úr igaz útjait? Most azért az Úr keze ellened fordul, vak leszel és nem látod a napot egy ideig, azonnal homály, és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket. A helytartó pedig, amikor látta a történteket, hitt, és elámélkodott az Úr tanításán. Eljutott az evangélium Antiókhiába, ott az Isten lelke munkája nyomán gyülekezet jött létre, tehát olyan embereknek a közössége alkotott egy új gyülekezetet, akik akik számára Jézus volt a tekintély, az Úr, akiben személyes megváltójukkal találkoztak és átélték, hogy ez a Jézus megváltoztatta az életüket. És az evangélium terjedt, egyre több ember kezdte el Jézust követni, állt be a tanítványok közé. És Antiókhiában annyira, tehát akik elkezdték Jézust követni, és a gyülekezet tagjai lettek, annyira hitelesen élték meg a hitüket, hogy elkezdték őket keresztényeknek nevezni, illetve elkezdték őket csúfolni, hogy ti olyanok vagytok, mint a Krisztus, hogy ti Krisztuskodtok, hogy már nem is hozzánk hasonlítotok, már nem olyanok vagytok, mint eddig, és nem olyanok, mint mi, hanem olyan krisztusiak. Mert először ez a kifejezés, hogy krisztusi, hogy keresztjén, az gúnynév volt. És itt kezdték el őket gúnyolni. Tehát ezt látnunk kell, hogy létrejön ez a gyülekezet, és gúnyolják, csúfolják őket, nem dicsérik, hanem kigúnyolják azért, mert azt mondják, hogy mi arra a názáreti Jézusra hallgatunk, az ő akaratához igazítjuk a gondolkodásunkat, az életünket, akit kereszten kivégeztek, de tudjuk, hogy feltámadt a halálból. És ezért csúfolták, hogy az ő istenüket ki lehetett végezni, és persze azt nem hitték el, hogy feltámadt Jézus. De ezek a tanítványok nem sértődtek meg, nem húzódtak vissza, nem adták föl a hitüket, hanem továbbra is azt látjuk, hogy egyre erőteljesebb az ő hitük és életük, egyre többet vannak együtt, és így olvassuk, hogy az ottani gyülekezetben volt néhány proféta és tanító. Tehát már úgy megnövekedett a gyülekezet, olyan sok új ember kapcsolódott be, hogy fölismerték, hogy ezeket az embereket tanítani kell a Krisztus követésére, a keresztény hitre. Nehezen mondom ezt, hogy a keresztény hitre, mert nem elméletet tanítottak nekik, nem dogmákat, hanem megismertették ezekkel az emberekkel Jézus Krisztust. Eléjük írták, eléjük élték a Krisztust, beszéltek az ő életéről, azokról a történetekről, amiket már ők is megtanultak, és ezt átadták. Átadták, hogy azok az emberek, akik érdeklődnek Jézus iránt, vagy már döntöttek mellette, azok is megismerjék, kicsoda ő, hogyan élt, mit tett értünk, és mit tanított, mert ez is fontos, hogy Jézus nem csak cselekedett, nem csak helyreállította az embereknek az életét. Ugye nem csupán arról olvasunk, hogy Jézushoz mentek emberek különféle problémákkal, és aztán ő meggyógyította, helyreállította az életüket, szabadítást adott a megkötözötteknek, látást a vakoknak, hanem olvassuk azt is, hogy ezeket az embereket aztán ő elkezdte tanítani. Megszólította, jöjjetek, kövessetek engem, és követésében tanította szavakkal is, meg életmintával, életpéldával. Mert amit tanított, azt eléjük is élte Jézus. Tehát Jézus tanítása nagyon komoly. Mert ő maga is azt szerint élt, amit hirdetett. De amikor például a hegyi beszédben tanítja az embereket, akkor ha figyeljük, amiket elmond, azt ő maga is megélte. Azt szerint cselekedett, amit tanított az embereknek. Tehát fontos, hogy Jézus tanít is. Megtanít Isten országa akarata és törvénye szerint élni. Mert Jézus úgy jött el ebbe a világba, hogy meghirdette Isten világát. Meghirdette ebbe a bukott világba az Isten világát, vagyis az Isten uralmát, vagyis azt, hogy ennek az új országnak ő a királya. És egy országnak van törvénye, és egy királynak van akarata. Tehát így kell figyelnünk, így kell olvasnunk, hallgatnunk az új szövetséget, az egész Bibliát, hogy Isten királyságáról van szó, és ez a király a názáreti Jézus. Tehát vannak proféták és vannak tanítók, a tanítók tanítanak ugye, Isten akaratára, megismertetik a Szentírást, a proféta pedig Isten üzenetét alkalmazza az ő életükre, elmondja Istennek a gyülekezet számára fontos üzenetét, mint ahogy itt majd fogjuk is látni, és ez azt jelenti, hogy megmondja, hogy mit is kell ennek a gyülekezetnek megtenni, mi az, amit meg kell valósítaniuk, vagyis ad nekik feladatokat, és azt is elmondja a prófétán keresztül, hogy hogyan éljenek, mint kell változtatni, vagy mi az a vonal, amit követniük kell. És Isten minket is így akar tanítani, így akar vezetni az ő igéje által, sőt, ugye ebben benne van az is, hogy ezek, akik proféták és tanítók, hozzánk hasonló emberek. Ők is úgy kezdték, hogy valahol az életük egy pontján megszólítja őket Isten szava. Ők átadják az életüket, rábízzák magukat, és engedik, hogy az Úr tisztítsa a bűntől, formálja őket, tanítsa őket, és eljön az idő, amikor ezekből az emberekből már tanító lesz. Itt van közöttük, ugye Saul is, akit majd nem sokára már Pálnak fog nevezni Lukács. Ő is pár évvel korábban találkozott Jézussal a damaszkuszi úton, egy néhány évig félrevonult, csöndben tanulmányozta az ószövetségi írásokat, engedte, hogy a Szentlélek Isten őt alakítsa, vezesse, és most már eljutott oda, hogy a lélek formálása által már ő is tanító. Már ő is tud másoknak beszélni Jézusról, az evangéliumról, tud hozzávezetni embereket, sőt, akiket hozzávezet, tovább segíti a hitben. Mert nem elég csak találkozni Jézussal, nem elég elindulni, hanem ezen az úton egyre haladni kell. Nem véletlen, hogy az első fejezetekben többször olvastuk, hogy a krisztusi hitet úgy nevezték, hogy út. Ugye az út az, amin járunk. És általában az út, az két helyet köt össze. Az egyik helyről elindulunk, és el szeretnénk érkezni egy másikba. És ahhoz, hogy megérkezzünk, az úton haladni kell. Ha elmegyek egy darabig, és azután megállok, nem jutok el a célba. Hiába indultam el, hiába tettem meg néhány kilométert, de ha nem haladok végig, nem fogok célba érni. És ez a keresztény hitben is fontos, hogy nem elég csak elindulni, tenni egy-két lépést, hanem a célig kell haladni. Ugye Pál később majd arról beszél az egyik levelében, hogy ami előttem van, annak neki feszülve futok, hogy elérjek a célba. De nem, mintha már elértem volna, hanem neki feszülve futok. De addig futok, amíg célba nem érek. És vajon így futunk-e mi is? vagy csak elindultunk, tettünk néhány lépést, vagy esetleg eljutottunk fél távig, de csak az a győztes, aki célba ér. Az kap jutalmat, aki végig halad és elszakítja a célszalagot. Hiába mondja valaki, hogy én elindultam az olimpián egy számban, de ha csak fél távot tett meg, nem kap díjat. Nem lesz helyezett. Tehát egészen a célba kell érni. Aztán látjuk, hogy ezek a gyülekezeti tanítók, itt van Barnabás, ő hozta el Pált, ő ment utána, őt indította a lélek, hogy most már itt az ideje, és Pálnak meg kell mozdulnia, fölkészült, és most már jöjjön, és ő is szolgáljon, és vigye az én nevemet, mert ugye erre hívta el Jézus a damaszkuszi úton, hogy vigyed az én nevemet, hordozd, légy Jézus hordozó. És lehet, hogy ez az egész hitünknek, tanítványságunknak a középpontja, hogy az ő nevének legyünk a hordozói. Hogy vigyük azt a drága nevet, ami életet ad, ami áldást hoz. Igen, Jézus neve az, ami áldás. Áldás ebben a világban. Ebben a fölbomlott, Istentől elfordult világban, amiben elhatalmasodott a gonosz, ebben Jézus az áldás. És azok, akik őt követik, akik az ő nevét hordozzák. Ugye választott edényem, mondja az Úr Jézus Anániásnak, Pálról, hogy hordozza az én nevemet. Erre lett elhívva, kiválasztva, és minden tanítványnak ez a feladata, hordozzuk Jézust, vigyük bele az életbe, vigyük bele ebbe a világba, hogy minél többen találkozzanak vele, hogy minél több élet átalakuljon. Mert amit ma látunk, az siralmas. Szükség van krisztusi emberekre, Krisztus által átformálódott emberekre. Mert akik Krisztust követik, azok az ő igéjéhez, a 10 igéhez ragaszkodnak, szeretik Istent. Ő van az életük középpontjában. Tehát nem elég csak a két kőtábla második felére gondolni, hogy igen, hát az is nagy dolog, ha valaki el tudja mondani Krisztusban, hogy nem ölök, nem lopok, nem hazudok, nem paráználkodok, de ennek van egy első fele is, hogy én az Úr vagyok, a te Istened. És a második fele nem tud működni az első nélkül. Aki nem éli át, hogy az Úr az Istene lett, a szabadítója, kihozta ennek a világnak Egyiptomából, Babilóniájából, mert ez a világ olyan, mint Babilon. Isten akar lenni, összekeveredik minden, összekeveredik a világ felfogása, az egyház tanításával, felfogásával, minden összekeveredik. Szabadításra van szükségünk, és aki átéli, azt tudja a második kőtábla igéit is komolyan venni. Tehát ott vannak ezek az emberek, ott van Saul is, aki most már Krisztus hordozó, és azt olvassuk róluk, hogy amikor egyszer ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek. Azt látjuk, összejönnek közösségbe, és abban a közösségben az Úrnak szolgálnak, az Úr van a középpontban. Ez olyan csodálatos, hogy azért jönnek össze, hogy az Úr Jézus van ott az életük, a gondolatuk, a tetteik középpontjában. Ő rá figyelnek, neki szolgálnak, tehát valószínűleg egy istentiszteleti alkalom. Azért jönnek össze, hogy olvassák, hallgassák az ígét, imádkozzanak, és böjtöljenek. És böjtöljenek. És ez úgy megragadott, hogy Antiókiában, tehát itt ebben az időben az első gyülekezetek közé tartozó közösségben úgy vannak együtt, akár órákon keresztül, hogy nem csipegetnek semmit, nem az a fontos, hogy étkezzünk, meg valamit igyunk, hanem egyszerűen a böjtölés azt jelenti, hogy lemondok valamiről, és itt valószínűleg lemondtak például a vacsoráról, hogy még tovább lehessünk együtt az Úrral, hogy figyeljünk az ő szavára, hogy meghalljuk, hogy mit is mond nekünk, hogy jobban rá tudjunk hangolódni. Miért fontos ez? Azért, mert azt olvassuk, hogy amikor ezek egyszer az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, azt mondta a Szentlélek. Mikor szólt a Szentlélek? Amikor böjtöltek, amikor az Úrnak szolgáltak, tehát mindent mást kizártak az életükből, és figyeltek teljesen, és csöndben voltak. És ebben a csöndben, ebben a figyelemben szól a Szentlélek. És ebben benne van az is, hogyha egyéb más tevékenységet folytatunk, lezavarjuk gyorsan az Isten tiszteleti részt egy alkalmon, és utána ami saját kedvenc dolgainkkal foglalkozunk, egyszerűen nem szól a Szentlélek. Ne várjuk, hogy majd akkor, amikor egyéb más dolgoknak szenteljük magunkat, jó szórakozunk, jól érezzük, akkor nem fog szólni. Mikor szól? Ha böjtölve, imádkozva szolgálunk, figyelünk, keressük az akaratát, akkor tudunk érzékenyek lenni az ő hangjára. És ami úgy még megfogott, hogy ezt olvassuk, szólt a Szentlélek. Szólni csak egy élő személy tud. És ez nagyon lényeges a Szentlélekkel kapcsolatban, hogy ő szólt. Vagy azt jelzi ez, hogy a Szentlélek is személy. Nem egy elvont fogalom, nem egy erő, egy személytelen erő, hanem egy személy. A Szent Háromság Isten harmadik személye, élő valóság, aki tud szólni. Feladatot ad, itt ezt olvassuk, hogy feladatot ad ezeknek a tanítványoknak. Ha kell, vigasztal, ha kell, erőt ad, de élő személy, akivel kapcsolatba lehet lenni. Sőt, kapcsolatba kell, hogy legyünk vele, mert Jézus a feltámadása után, a mennybe menetelét követően önmaga helyett küldte a Szent Lelket. A Szentlélek Isten Jézust képviseli közöttünk. És Jézussal lehetünk kapcsolatba a Szentlélek által. És a Szentlélek nélkül tehetetlenek vagyunk. Gyöngék és erőtlenek. A Szentlélek nélkül nincs látásunk, a Szentlélek nélkül nincs világosságunk, nincs üzenetünk, nincs mondani valónk, nincs erőnk, és tehetetlenek vagyunk. A Szentlélek megmondja, hogy mit tegyenek. Választátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. De a Szentlélek elmondja, és általa az Úr Jézus, hogy itt két embert én kiválasztottam egy munkára. Eljött az idő, hogy Saul, illetve Pál elkezdje hordozni a nevemet. Hogy elinduljon és vigyen engem olyan területekre, ahol még bűnben élnek, ahol nem ismernek engem, ahol hamis tanítások vannak, hamis vallások, ahol bálványt imád az ember, ahol a pénz hatalmában, a paráznaság hatalmában él, hogy vigye az én nevemet, hogy ott is az emberek szabaduljanak, gyógyuljanak, új életet kezdhessenek velem. És azt olvassuk, hogy ezek megtették, amit mond az Úr. Szentlélek mond valamit, választátok ki, őket küldjétek el, és így olvassuk, hogy bőtölnek és imádkoznak. És elbocsátják őket. Tehát megteszik, amit a Szentlélek mond nekik. Vagyis engedelmesek. Rábízzák ezt a két embert a Szentlélekre. Tehát Pál és Barnabás majd elindul, így olvassuk, a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, majd onnan elhajóztak Ciprusba. Tehát a Szentlélek által mennek, a Szentlélek jelenlétében mennek a missziói útra, tulajdonképpen itt is az történik, mint amikor az Úr Jézus kiküldi a tanítványokat. Ott is kettesével küldte ki őket, és itt is két személyt választott ki magának a Szentlélek. Barnabást és Sault. Hát igen, most, ahogy olvassuk az igét, talán azt mondjuk, hogy jó. De hát itt hárman vannak, mert ott van még egy János nevezetű személy, aki nem más, mint az a Márk János, vagy János Márk, akiről olvasunk az evangéliumokban, hogy ott volt egy fiatal fiú, amikor az Úr Jézust elfogták, és őt is el akarták fogni, de kibújt a felső ruhájából, és elmenekült. Tehát erről a János Márkról van szó, aki Márk Barnabásnak ugye, rokona. Tehát ő csak mondhatnánk így, hogy őt már nem a Szentlélek hívta, hanem Barnabás hívta. És ez is fontos. Mert látjuk, hogy aztán ebből gondok fakadnak. Biztos Barnabás jó szándékkal hívta, hiszen János Márk szemtanú. János Márk egy olyan ember, még ha fiatal is, aki közelről ismerte még a názáreti Jézust. Pál nem ismerte őt testben, és lehet, hogy Barnabás se nagyon. És Márk azonban igen. És talán úgy gondolta Barnabás, hogy jó lesz, és ezt elfogadta Pál is, ha őt is magunkkal visszük, mert tud beszélni Jézusról. Ő el tud mondani olyan történeteket, amit azok átélőitől hallott. Aztán meg az elfogatásról meg személyesen tud beszélni, meg hogy mi történt a Getsemáné kertben, mert ott volt. De tud beszélni az úrvacsoráról is, mert az ő édesanyja házában volt az utolsó vacsora. Tehát ő neki vannak személyes élményei. És aztán kiderül később, hogy nem elég a személyes élmény. Többre van szükség. Tehát azt látjuk, hogy ő is megy velük, fölkeresik a zsinagógákat, és ott hirdetik először Isten igéjét. És János, mint segítőtárs megy velük. Ez a kifejezés, hogy segítőtárs, az eredetileg egy hadihajó fenekén szolgáló, tehát evezőt húzó rabszolgát jelentett. Olyan valakit, akinek az a feladata, hogy a hadihajóban húzza az evezőket, segítse a hajót ugye a haladásban, vagy az ütközetben. Tehát az egy kemény, nehéz munka. És valószínűleg nem csak az élményei miatt hívták Márkot magukkal is, hanem azért is, hogy ő egy fiatal, és viheti adott esetben a csomagjaikat. Tehát elsősorban ilyen segítő feladatokat bíztak rá, amivel erőlködni kellett, amiben el lehetett fáradni, mert itt kezdődik a szolgálat. Itt kezdődik, hogy nem azonnal az élményeket kell mondani, hanem talán itt kéne bizonyítani Márknak, hogy amikor nem ő van a középpontban, hanem ő csak egy olyan kis szürke evezős, de fontos, mert az a munka is fontos, akkor ő azt végzi alázattal. És jó nekünk megvizsgálni a szívünket, hogy milyen feladatra vagyok kész. Kész vagyok-e csak ilyen segítőtárs lenni, ahol nem én vagyok a kiemelkedő személy? Tudok-e csak így szolgálni olyan dolgokkal, amik kemények, fárasztóak, és lehet, hogy nem kapok érte semmi dicséretet, elismerést vagy honoráriumot. Tehát így van ott már, és eljutnak, keresztül járják az egész szigetet, ott találkoznak egy zsidó mágussal, hamis prófétával, akit Bar Jézusnak hívnak. Nagyon érdekes ez az ember, egy zsidó, aki valamennyire a zsidó hitéhez ragaszkodik, de mágus is, vagy varázsló, tehát már mágikus dolgokkal, okkult dolgokkal is foglalkozik, és a helytartónak a kíséretéhez tartozik, tehát a helytartó tanácsokat kér tőle, valószínűleg vallásilag, mágikusan is. Tehát amikor elakad a helytartó, akkor ehhez az emberhez fordul, hogy alkalmazd a praktikáidat, hívd segítségül, amit csak tudsz, hogy kikerüljünk a nehéz helyzetből. És azért is érdekes, mert ez az ember megtévesztő. Egyrészt hamis próféta, tehát prófétaként tünteti föl magát, de nem az élő Istent, nem az ő üzenetét adja tovább, hanem más egyéb hamis dolgokat, amikkel megtéveszt, félrevezet, és Istentől teljesen eltávolít. Bar Jézusnak hívták, amit lehet mondani úgy, hogy Jézus fia, vagy az üdvösség fia. Benne van a nevében az, hogy Jézus. De nincs a szívében Jézus. Csak a nevében. Na ezért megtévesztő figura. Hogy ugyan név szerint olyan, mintha Jézushoz tartozna, de a szíve, Pál azt mondja róla, hogy a szíve az tele van hamissággal, csalással, az igazság ellensége, elferdíti az Úr igaz útjait. Ez van belőlről. Kívülről, igen, mintha Jézushoz, Istenhez tartoznék, de belőlről a tartalom, a megnyilvánulás az egész más, az a sötétséget képviseli. És ebbe az a szomorú, hogy ugye proféta, hamis proféta, de profétaként tünteti fel magát, és megtéveszt. Sokan hisznek neki. És bizony ma is oda kell figyelni. Lehetnek olyanok, akik kívülről úgy tűnik minden szerint, hogy ők Jézus útján járnak, de meg kell figyelni, hogy mi jön elő belőlük. Nem gonoszság, megtévesztés, becsapás, a maga érdekét teszi első helyre, mert ezt teszi Bar Jézus is. De profétaként állt ott a helytartó mellett, élvezte ezt a hatalmat, hogy ő benne megbíznak, ő fontos ember, ez anyagi előnyökkel is járt, de amikor megjelenik Pál, mert hivatja a helytartó, mert hallani akarja az Isten igéjét, az Isten beszédét, akkor ebben a Bar Jézusban, vagy Elimásban, más néven, ellenállás alakul ki. Tehát látszódik, hogy a gonosz van benne, és nem Jézus. Mert Jézus neve elhangzik Pál szája által, és ebbe ellenállás keletkezik. Ahol ellenállás keletkezik Jézussal szembe, ott nincs jelen az Isten. Annak az embernek az életében nem az Isten van jelen, hanem a gonosz. És megtévesztett sokakat. És most el akarja fordítani a helytartót a hittől. Miért? Mert úgy látja, hogy veszélyben van a pozíciója. Hát ha ez a helytartó megtér, akkor már nem ő rá fog támaszkodni. Akkor már Páltól kér tanácsot, aztán hosszú távon pedig már a Jézussal való kapcsolatából fogja megismerni, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy mi a rossz döntés és mi a helyes, és az Isten igéje alapján, és a Jézussal való kapcsolatból. Már nem lesz szükség rá, ezért ellenáll. Nem akar onnan kikerülni. Nem akarja elveszíteni, amit eddig megszerzett. És olyan jó olvasni, hogy ez a helytartó akarja hallani az Isten beszédét. Vágyik rá. Kíváncsi rá, meg akarja ismerni, és ezért hivatja Pált. És ott van-e a szívemben, hogy én is akarom hallani, hogy minden nap akarom hallani, mit mond nekem az Isten, és erre nyitott vagyok. Most már nem csak ugye az antiókiai gyülekezet tagjai nyitottak az Isten beszédére, és akarják hallani, hanem már egy helytartó, egy tartomány vezetője. Milyen nagyszerű lenne, ha ma is a vezetők is akarnák hallani az Isten beszédét. Ami azt jelenti, hogy nem azt akarom, nem azt várom, amit hallani szeretnék, hanem amit az Isten mond. Ez a helytartó azt akarja hallani, amit Isten üzen. Akkor is, ha ez az üzenet esetleg összeütközik az ő eddigi elképzeléseivel. Így akarom-e hallani az Isten szavát, beszédét, igéjét, hogy akkor is hallom, meghallom, befogadom, hogyha az összeütközik az én elképzeléseimmel, terveimmel, eddigi élet utammal és gondolkodásommal. És most derül ki, hogy mennyire hamis vonalon áll, Pál szembefordul vele, a Szentlélek betölti, és megérti, hogy szembe kell fordulni ezzel az emberrel. Hogy meg kell, hogy lássa itt Cipruson mindenki és a helytartó is, hogy Jézus hatalmasabb azoknál a gonosz erőknél, amit ez a Bar Jézus eddig képviselt. Igen, meg kell látni, hogy ne féljetek a gonosz erőktől, a gonosz személyektől, mert Jézus hatalmasabb. És ezt ma is látni kell. Ha Jézushoz tartozom, akkor nincs okom félni. A leggonoszabb erőktől sem, mert Jézus hatalmasabb. És mi történik? Itt lepleződik le, ugye, hogy te minden csalással, hamissággal, teljes ördögfi, tehát ördögnek mondja Pál, minden igazság ellensége, most azért az Úr keze ellened fordul, vak leszel. Nem tud tenni ez a Bar Jézus semmit Pállal szemben. Itt lepleződik le, hogy neki nincs kapcsolata Istennel. Mert nem tud tenni Pál ellen, nem tudja elhárítani ezt az ítéletet, mert ez az ítélet Istentől jön. De ebben az ítéletben még mindig benne van a kegyelem, hogy Istentől kap lehetőséget arra, hogy átgondolja az életét. hiszen Pál is visszaemlékszik, hogy én is vak lettem. Amikor találkoztam Jézussal, elveszítettem a látásom 3 napig, de abban a 3 napban átélte, hogy új lehetőséget kap. Hogy azért vesztettem el a külső látásom, hogy belülről legyen új látásom, és ismerjen föl, hogy az a názáreti Jézus az nem Isten káromló, hanem az élő Isten fia, hogy az ő az én királyom, az Uram, és értem halt meg a kereszten. Nem azért halt meg, mert elítélték, hanem azért, mert önként odaadta az életét, értem, hogy majd ne én vesszek el. És ezt megértette a 3 napos csöndben. Fölismerte, hogy Jézus a messiás. És ezt a lehetőséget kapja meg ez a Bar Jézus is. És ugyanúgy keres vezetőkre szorul, az addigi nagy tekintély, akitől féltek, akihez oda mentek, majd elintéz mindent, most ő szorul mások vezetésére, segítségére, de nem olvassuk, hogy tehát a vakság ideje alatt, hogy rátalál Jézusra. Igen, néha mi is csodálkozunk, miért történnek nem várt dolgok az életünkbe, lehet, hogy azért, hogy legyen egy kis csend, legyen egy kis másoktól való félrevonulás, hogy megértesse az Isten, hogy vezetésre, az ő vezetésére van szükségünk, világosságra, ami tőle származik, és új életre. A helytartó élt a lehetőséggel, így olvassuk, hitre jutott, és elámélkodott az Úr tanításán, megdöbbent azon, hogy látja, hogy Pál nem csak beszél, hanem a beszédje mögött van tartalom és erő. És erre van ma is szükségünk, hogy a Jézus bizonyság tétele mögött ott legyen a Szentlélek ereje, hatalma, munkája, meggyőzése, mert csak akkor élhetjük át, hogy akivel beszélünk, az hinni fog, hitre jut, az Úré lesz az élete, és a tanítványokhoz fog csatlakozni, és már az Úr nevének hordozójává válik. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy az ige olyan csodálatosan halad előre. Köszönjük, hogy Pál idejében is nem lehetett visszatartani, hanem az ellenségek, az akadályok ellenére is te hívtál el eszközöket, választottál ki edényeket, mint Pált is. Megtörtötted önmagaddal, a te üzeneteddel és a neved hordozójává tetted, és ő vállalta ezt, és vitte, add Uram, hogy mi is a te neved hordozói lehessünk ott, ahol vagyunk, a magunk helyén, a magunk környezetében, hogy rajtunk keresztül is veled találkozzanak az emberek, és reménység, békesség, szabadítás, új élet legyen osztályrészük, üdvösség, hogy a te országod polgáraivá váljanak, és átéljék, hogy te vagy a királyuk, te vagy az, akihez tartozhatnak, és tartozhatunk kegyelemből. Urunk, köszönjük, hogy ma is itt vagy, ma is munkálkodsz, és add, hogy mi is félre tudjunk vonulni csöndben, bődben, imádságban, mint ahogy az antiókiai keresztjének tették, hogy meghalljuk, amikor szólsz. Olyan jó olvasni, hallani, hogy te beszélsz. Bocsáss meg, hogy sokszor csak személytelen fogalomnak vagy erőnek gondolunk, Szentlélek Úristen, de az igébe tekintve azt látjuk, hogy te élő valóság, személy vagy, aki tudsz beszélni és cselekedni, és így szólj hozzánk, mondd el akaratodat, adj nekünk vigasztalást, adj nekünk útmutatást, az, hogy megértsük az ígét, és vezess úgy, ahogy Pálékat. És Uram, hogyha egyszerű feladatot bízol ránk, mint ahogy Márkra is, add, hogy azt alázattal, örömmel és szeretettel tudjuk végezni, hogy ne csak a látványosság legyen a fontos, vagy ahol megdicsérnek, ahol honoráriumot adnak, hanem örüljünk, hogy szolgálhatunk neked, hogy vihetjük a te nevedet a világba, még egyszerű feladatokon keresztül is. Kérünk, Urunk, hogy így Add nekünk lelked erejét, és tégy képessé arra, hogy ellen tudjunk a gonosznak állni, hogy megtapasztalja bennünk a jelenlétedet, és így legyőzettessen, és a környezet is átélje, hogy te nagyobb vagy minden démonikus erőnél, és nem kell félni annak, aki hozzád tartozik, mert te legyőzted a gonoszt, mint ahogy itt is hatalmasabbnak bizonyultál Elimásnál, aki nem tudott szembeszállni Pállal vagy veled. Áldott légy, Uram, ezért, és köszönjük, hogy ezt a hatalmat, erőt a javunkra fordítod, hogy életté váljunk, életes életté váljon az életünk. Kérünk, hogy így könyörülj a betegeken, adj nekik gyógyulást, megerősödést, vondd magadhoz az ő szívüket, töltsd fel lélekkel, és add, hogy még a beteg ágyon is rá tudjanak hangolódni, hogy azt az időt is arra használják föl, hogy veled találkozzanak, mint ahogy arra adtad ennek a varázslónak is a vakság idejét, hogy befelé nézzen, fölfelé nézzen, hogy világosság gyújjon a szívében, igazi fény tőled, és ad, hogy ezt erre vágyjunk, és éljünk ezzel a lehetőséggel. Könyörgünk az egyedül élőkért, megfáradtakért, családokért, gyermekekért, szenvedélybetegekért. Könyörgünk, Uram, mindenütt azokért a helyekért, ahol hirdetik a te nevedet, legyen áldásod, a Szentlélek ereje ezeken az ige hirdetéseken, bizonságtételeken, gyülekezeti alkalmakon. És Uram, könyörgünk egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd azt követően vasárnap 10:30-tól szintén itt a templomban lesz úrnapi istentisztelet. A ránk következő héten pedig a hétközi alkalmak kedden és csütörtökön a missziós házban lesznek megtartva a konferenciával egybekötve. Tehát most csütörtökön még itt leszünk, a következő héten pedig ott a missziós házban. Isten tiszteletünk végén pedig énekeljük a már megkezdett 469. dicséret 4.-5. versét. 4. vers így kezdődött, vezess engem utadon. Vezess engem.